Kedves testvérek, egy Zsoltár verset olvasok föl, és utána egy körülbelül 2 perces, 3 perces bejátszót fogunk megnézni Pusztai László, néhai Pusztai László lelkész úrtól, aki ebben a gyülekezetben is jártas, hiszen családja ide tartozik, és ő egy olyan szolgálatot végzett annak idején Vadosván, hanem Ágfalván, amikor a németek kitelepítése kapcsán hát a történelem közbeszólt az ő életébe és a gyülekezete életébe, de meglátjuk, hogy ő hogyan gondoskodott a rászorulókról. A Zsoltár vers, amit olvasok, majd az ő szavaival is visszaköszön, a 37. Zsoltár 5. verse: hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És akkor nézzük meg ezt a néhány percet, és utána fűznék hozzá néhány gondolatot. Ez a film 10 évvel ezelőtt készült, egy más témában forgattam az Ura Televíziónak, és tudtam, hogy Laci bácsi milyen értékes tapasztalatokkal rendelkezik, és gondoltam, hogy megszólaltatom ebben a kérdésben, a németek kitelepítésének kérdésében is, és ekkor mondta el ezt a néhány gondolatot. A legelején édesapám a kérkártőténész volt, ő szólt egy mondatot, azt hiszem, és utána vezet rá minket ez a film a kitelepítésre.
1940-ben jelentkeztek a német Volksbundnak azok a törekvései, amelyek arra irányultak, hogy elszakadjanak és egy külön Dolna-Baranyai német egyházmegyét alapítsanak. 46-ban történt az, hogy a németek 47-ben a német nemzetiségüket deportálták, és ez Dunántúlnak, ugye főleg a Sopron környéki gyülekezeteknek egy érzékeny érveszteséget jelentett. Katonaság szállta meg a községet, senki sebben nem lehetett menni, csak engedéllyel, és azután kitették a községházára, aki telepítettek népsorát. Éjjel-nappal írtam a fellelvezéseket, ott kellett hagyni házat, aztán ingóságokat, szép utorokat, állatokat, lovakat, szarvasmarhákat, disznókat, és amikor eljött a kitelepítés napja, és bevonulírozták őket a marha vagonokba, én is kimentem az állomásra, ott álltam, és néztem, hogy mi történik. Minden vagomba betekintettem, igyekeztem elbúcsúzni tőlük a 37. Zsoltár 5. versével: hagyjad a jó Istenbe minden te utadat, majd ő megcselekszi. Voltak, akik könnyes szemmel szorongatták a kezemet is, és köszönték a vigasztaló szót. Nehéz volt, én is nagyon meghatódtam, de olyan is előfordult, ami egészen különös volt, hogy egyik vagomból a himnusz szavait hallottam. A vagomok is szóltak, azok is siratták az Ágfalviakat.
Köszönjük, ez a néhány perces bejátszó azt hiszem, hogy megalapozza azt, amiről beszélni szeretnénk, és ezt a rövid áhítatot akkor erre az igére fűzném föl, a 37. Zsoltár 5. versére: hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Azt hiszem, hogy az egész második világháború, az azt megelőző és az azt követő időszak sajnos arról tanúskodik, hogy emberek nem hagyták az Úrra az ő útjukat. Nem az Úrnak útján akartak járni, hanem a maguk útján, letértek az Isten útjáról. Európa egy rettentő háború sebeit hordozta, ez pedig azért robbant ki, mert semmibe vették az Isten akaratát. És ez rettenetes szenvedés hozott a népekre. A győztes hatalmak sem a gyógyításon fáradoztak, hanem Európának ezen a vérző testén újabb sebeket okoztak. Nem találták meg a megbocsátás és a kiengesztelődés keskeny útját, hanem a nyers erőszak és a bosszú széles útján jártak. Ennek jelei voltak azok a vonatok, amelyek akár az Ágfalvi állomásról, vagy a Sopron-Bánfalvi állomásról, vagy Tolna, Baranya megye állomásairól, vagy az Alföld Mezőberény állomásairól elindultak, és ugye vagonokba, marha vagonokba préseltek be családokat. Szilágyi Domokos erdélyi költő egy más összefüggésben írt verse, azt hiszem, hogy itt is idézhető, és a diktatúrák természetrajzát is megmutatja. Requiem című versből idézek. Sinek hasítanak sivítva, országok vérző húsába, mint fába a fűrész. Vonító vonatok vonszolják vérző testemet, vérző testünket, országok vérző testén át. 8 ló, vagy 48 ember, vagy 150 deportált. A kegyeletes emlékezés a múltra irányítja a figyelmünket, látnunk kell, mi történik akkor, ha az ember letér Isten útjáról. Ugyanakkor igenis vigasztalást lehet nyerni akkor, ha valaki visszatalál az Isten útjára. És az egyházban a mi feladatunk ez kell, hogy legyen, a megbékélés szorgalmazása, a kiengesztelődés szorgalmazása, és 70 év után valóban reménykedhetünk abban, hogy ez a kiengesztelődés, ez a megbékélés, ez a kölcsönös megbocsátás megtörténik. Hagyd az Úrra a te utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik. Ez az ige nem arról szól, hogy a világban a külső körülményektől sodortatva meg kell adnunk magunkat, hanem éppen ellenkezőleg arról, hogy Istenre kell hagyatkoznunk. Bizalommal, fidúciával, ráhagyatkozó hittel. Mert Isten tudja, hogy ő mit akar velünk, és a mi feladatunk az, hogy megértsük az ő akaratát. Valaki így fogalmazott, hogy Isten görbe vonalakon is tud egyenesen írni. Az ilyen történelmi kataklizmák, mint amilyen akár fogunk erről is hallani, a úgynevezett lakosságcsere Szlovákia és Magyarország között, vagy egy nemzetnek a kollektív büntetésként, vagy egy lakosságnak a kollektív büntetésként elszenvedett kitelepítése, mind-mind ilyen görbe vonal, és azt hiszem, hogy mégis arról tanúskodhatunk, és az illetők, talán a második, harmadik generáció is el tudják mondani, hogy görbe vonalakon is Isten tud egyenesen írni. Ezért legyen ez az ige felhívás és biztatás arra, hogy Isten a békesség útjára akarja lábainkat igazítani, és talán igaz lehet József Attila Dunánál című versének a vége, a harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. Azt hiszem, hogy így kell nekünk is emlékeznünk, hogy békévé oldja ezt a harcot az emlékezés, és így hagyatkozhatunk arra, hogy Isten útján járunk egyénenként, Isten útján szeretne járni egy közösség is, és mi erre mutatunk rá, adja Isten, hogy 70 év elmúltával valóban az ő útján tudjon kiki maradni. Amen. És átadom a szót akkor előadónak, azzal, hogy érdeklődésre várjuk az előadást, aminek ez csak egy igei megalapozása volt, és a téma érdemi megszólaltatását nagy érdeklődéssel várjuk.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást, és azt is, hogy ilyen sokan eljöttek, és érdekli önöket ez a téma. Akkor, amikor egy eseménysorról beszélünk, akkor soha nem szabad elfeledkezni, azt gondolom, az előzményekről, illetve a folyamatról magáról, mert semmi sem egyik pillanatról a másikra keletkezik, ezért én is szeretnék visszautalni a második világháború után történteket, az első világháború utáni békekötésekkel kell egy picikét kezdeni. Nevezetesen, hogy a nagyhatalmak feladták a háború utolsó időszakában azt az eredeti elképzelést, hogy az etnikai határok és az államhatárokat közelítik egymáshoz. Meg akarták ugye akadályozni, reálpolitikai elképzelések vezették őket, meg akarták akadályozni a szovjet-orosz forradalomnak a nyugatra terjedését, illetve azt is meg akarták akadályozni, hogy Németország Európán belül egy közép- vagy nagyhatalommá váljon ismét. 12 új állam jött tehát létre az első világháború után, és elvetették az etnikai elv érvényesítését. Nagy arányú lakosságszám és területváltozásokra került sor, és adott országokban nagyon nagy lett a nemzet és az etnikai sokszínűség. úgy próbálták biztosítani ezeknek az országoknak, és mindjárt mutatom is, hogy melyek ugye az új országok, nem tudom, hogy lehet-e látni. Tehát itt fölvillantotta mind a terület, mind pedig a lakosság számát ennek az új 12 államnak. Lengyelország, Románia, Szerbia, illetve hát a szerb-horvát, szlovén királyság, Csehszlovákia, mind területét tekintve, mind pedig lakosság számát tekintve európai mércével mérve egy közép, illetve nagy országnak volt tekinthető. A táblázatnak a középső harmadában lévő országok a közepes nagyságrendűek, és a táblázatnak a végén szereplőek pedig azok a kicsi, vagy a szinte mini államoknak lehet őket nevezni. Csak ezt a néhány táblázatot azért villantanám föl, hogy az első világháború utáni helyzetet érzékeltetni tudjam. Ezekben az államokban bizony a többség és a kisebbségnek az aránya az hát nagyon különböző módon alakult. Láthatjuk, hogy pont ezekben az új, viszonylag közepes és nagyméretű államokban, mint Románia, Lengyelország, Csehszlovákia és Jugoszlávia, a kisebbségeknek az aránya elérte a 30%-ot. 28-30%-ot az államnemzethez, tehát a nemzetalkotó nemzethez viszonyítva, azaz, hogy nagy számú kisebbség került ezeknek az országoknak a területére. És melyek voltak a legnagyobb nemzeti közösségek? A legnagyobb kisebbségi a német vált ezekben az országokban, a maga 8 milliós nagyságrendjével. A német nemzetnek a 11%-a az anyanemzetnek a határain kívülre került. A második legnagyobb kisebbségi csoport Európában az ukrán vált, a maga 5 milliós nagyságrendjével, és a harmadik legnagyobb kisebbségi közösségé a magyar vált, 3 millió magyar került ugye az ország határain kívülről. Ezeket a számadatokat csak azért villantottam föl, hogy a kisebbségi kérdésnek a súlyával, ami az első világháborút követően bizony megmaradt ebben a régióban, a nagyságrendjét megmutassam. A nagyhatalmak mindezt úgy próbálták ugye orvosolni, illetve úgy próbáltak stabilitást teremteni, hogy létrehozták a Népszövetség nevezetű nemzetközi szervezetet, amelynek az volt a feladata, hogy a kisebbségi közösségeknek a jogait biztosítsa, illetve az első világháborút lezáró békeszerződéseknél az egyes államoknak a békeszerződése, ez úgynevezett kisebbségi klauzúrákat csatoltak, amiben arra kötelezték őket, hogy a területükön élő kisebbségi közösségeknek betartsák ugye a jogait. Ez gyakorlatilag nem következett be, és itt az első kis összeütközés azonnal megtörtént, mármint hogy ezek az államok az ő állami szuverenitások csorbításának élték meg ezeket a kisebbségi kötelezettségeket, amelyeket a nagyhatalmak rájuk kényszerítettek. Ez összeütközésbe került a kisebbségi jogoknak a biztosításával. Eleve gyakorlatilag ugye a kulturális nemzet koncepciója az, amely ezekre az államokra és a politikai elitjeikre jellemző volt, ami azt jelentette, hogy a nemzethez tartozónak tartották valamennyi olyan tagot vagy embert, aki tehát az adott nyelvet beszéli, illetve az adott nemzethez tartozónak vallja magát, tehát a németországi kulturális nemzetkoncepcióból következően. Kettős módon jártak el ezek az államok, beleértve Magyarországot is, arra majd külön kitérek, nevezetesen a területükön élő kisebbségeket belügyként tekintették, de az ország határain kívül élő kisebbségek esetében pedig hatékony nemzetközi érdekvédelmet vártak volna el ettől a Népszövetségtől. Azért se tudta a Népszövetség ezt az érdekvédelmet megvalósítani, mert egy nagyon bürokratikus eljárás keretében lehetett a kisebbségi közösségeknek gyakorlatilag interveniálni a jogaik érdekében. Nem történt meg a kisebbségeknek az adott országok területén a törvényhozásban a képviseletük, illetve nagyon sok országban a 20-as évek elején földreformokat hajtottak végre, és azt bizony minden országban gyakorlatilag a kisebbségi közösségek kárára hajtották végre. Nem csak tehát a magyar, de ugyanígy a német kisebbségi közösség kárára, és azaz nagyobb arányban vették el ennek a közösségnek a tagjaitól a földet, és osztották ki a többségi nemzet tagjai között. Hogyan viszonyult Németország a két világháború között ehhez a 8 millió kisebbségbe került némethez, akik bizony sok esetben másodrendű polgárokká váltak ezeknek az országoknak a területén. Az első időszakban, tehát a 20-as és a 30-as évek között elsősorban gazdasági és kulturális segítséget nyújtott teljesen érthető módon ezeknek a közösségeknek, és aztán, ahogyan Hitler hatalomra kerülése után, illetve a 30-as éveknek a második felétől kifejezetten a befolyásolásukra törekedett, és aztán a 30-as évek második felétől a háborús céljai érdekében használta fel ezeket a közösségeket, és aztán a 30-as évek végén, 39 őszén meghirdették ugye a Heimsinnsreich akciót, azaz nagy létszámú külön szerződéseket kötöttek az adott államokkal, és több százezer németet telepítettek vissza a német birodalomnak a területére. Sokszor bizony ezek az emberek a háború végét is még különböző táborokban élték meg, mert a német társadalom már nem tudta integrálni a férfiakat, természetesen a hadseregbe fölhasználták, de gyakorlatilag a gazdasági integrációjuk nem következett be. Röviden a magyarországi nemzetiségpolitikáról is beszélnék a két világháború között. Ugyanaz a kettősség volt jellemző a magyar politikai elitre és a kormányokra, mint ami a szomszédos államokban is. Azzal a különbséggel, hogy még a szomszédos államok területén, mint láthattuk, százalékos arányban, tehát arányaiban sokkal nagyobb létszámúak voltak ezek a nemzeti kisebbségi közösségek, úgy Magyarországon 10% alá kerül gyakorlatilag az ország területén élő nemzeti kisebbségeknek a létszáma, azaz mi így a történeti szakirodalomban tiszta nemzetállamnak nevezzük már azokat az államokat, ahol tehát a különböző kisebbségek összlétszáma nem éri el az adott állam területén élő lakosságnak a 10%-át. Magyarország tehát azt lehet mondani, hogy homogén nemzetállammá vált, a legnagyobb nemzeti közössége a német lett, körülbelül egy félmilliós nagyságrendű németség élt a két világháború között Magyarországon. Kettős mércét alkalmaztak a magyar kormányok is, azaz a területükön, tehát Magyarországon élő nemzetiségekkel szemben azt mondták, hogy az belügy, és hogy ebben nem engednek semmiféle beleszólást, míg a határon kívül került nemzetrészek esetében pedig hatékony nemzetközi érdekvédelmet várt volna el. Gyakorlatilag jellemző volt az is, így magyar, az is Magyarországon is, hogy a kisebbségi jogokat az anyanyelv használatra korlátozták. Tehát sem a politikai önszerveződés, sem a kulturális önszerveződés, sem a gazdasági önszerveződéshez gyakorlatilag nem járultak hozzá. És Magyarországon ugye még egy nagyon fontos körülményre fel kell hívni a figyelmet, hogy a 30-as éveknek a közepétől a magyar területgyarapodások, vagy a revizionista törekvések és a német kérdés összekapcsolódott, azaz Németországtól várták a magyar kormányok a támogatást az elcsatolt, elvesztett területek visszaszerzése érdekében, és a magyarországi német kisebbség túszává vált gyakorlatilag a német-magyar kapcsolatoknak, tehát nem önálló entitásként, nem szuverenitásként tudott ebben a kapcsolati rendszerben a magyarországi német közösség megjelenni. Az első időszakban gyakorlatilag a 30-as évek közepéig, illetve 38-ig azt lehet mondani, hogy a magyarországi németséget olyanok vezették, akik a magyar kormányokkal mindenféleképpen megegyezésre törekedtek. A magyar kormány 24-ben engedélyezte a magyarországi német népművelődési egyesületnek a létrehozását, vezetője Bleier Jakab, és Graz Gusztáv lettek. Pleyer Jakab a háború után rövid ideig kisebbségi miniszter is volt, és folyamatosan arra törekedett, hogy az iskola kérdésben például, tehát az anyanyelvi oktatás biztosításában egyességre jusson az éppen aktuális kormányzattal. Gyakorlatilag a 30-as évek közepéig semmilyen eredményt, vagy nagyon kicsi eredményt tudott felmutatni, azaz többségében maradtak azok az iskolák, ahol csak nyelvként, kvázi idegen nyelvként oktatták, például a tiszta német községekben a gyerekeknek a német nyelvet, tehát az anyanyelven való tanulást nagyon kis részben biztosította a magyar állam, illetve hát azt lehet mondani, hogy ebben partnere, leginkább partnere volt a katolikus egyház a magyarosító törekvésekben, miután ebben az időszakban az egyházak tartották fenn az iskoláknak, az elemi iskoláknak a kétharmad részét. Ahogyan tehát a revizionista törekvések a 30-as évek közepétől a magyar politikai elitben felerősödtek, és ahogyan a német közösségnek a vezetői nem tudtak eredményt felmutatni a saját közösségük felé, és Németországban a nácizálódás, illetve ugye Hitler hatalomra kerülése után megerősödése és a fasizmusnak a kiteljesedése elindult, 38-ban megalakult, illetve megalakulhatott Magyarországon a Volksbund, a Magyarországi Németek Népi Szövetsége. A Volksbund sem volt még a 40-es évek elejéig, 41-42 fordulójáig kifejezetten, nem lehet azt mondani, hogy a náci vagy fasiszta eszméket terjesztették volna, de az biztos, hogy egy radikálisabb, lényegesen radikálisabb szervezetről volt szó, mint a Magyarországi Német Népművelődési Egyesület esetében. Vezetője Bas Ferenc lett, és tulajdonképpen a magyar kormány dobta oda, vagy tett újabb nagy engedményt éppen a területgyarapodások miatt 40. augusztusában, amikor aláírta a bécsi német népcsoport egyezményt, azaz lehetővé tette, elismerte, tehát Németországgal írta alá ezt az egyezményt, de elismerte, hogy a magyarországi Volksbund Magyarországon, tehát a német mint sajátját szervezhette, egyáltalán a fölkis eszmének a terjesztését, saját iskoláknak a létrehozását, illetve a Volksbund kapta meg azt a jogot, hogy az SS sorozásoknál a magyarországi németséget tehát sorozza. Ezek tehát azok az előzmények, amelyek egyáltalán a kisebbségi közösségnek a radikalizálódását is bizonyos fokig okozták, vagy elősegítették, illetve a két állam viszonyában, hogy hogyan jelent meg maga a német közösség. A háború után, tehát már a nagyhatalmak, illetve az egész kisebbségvédelmi rendszer, amelyet az első világháború után fölépítettek, annak a kudarca már a 30-as évek elején, közepén jól látszott. A nagyhatalmak az éleződő konfliktusban és a háború első szakaszában is már elismerték azt, hogy a kisebbségi kérdés az egy olyan súlyú dolog, amellyel a háború után valamit kezdeni kell, és hogy már az teljesen nyilvánvaló volt, hogy a nemzetközi jogvédelemtől elállnak, és megint visszalépnek ahhoz, hogy valamilyen módon az államhatárokat és a nemzeti etnikai határokat közelítsék egymáshoz. De nem a határok módosításával. Ebből következett az, hogy nagy számú kisebbségeknek az áttelepítésével számoltak, mind az amerikai, mind az angol külügyi diplomácia, hát a szovjetről ugye már nem is beszélve, és a franciáról, tehát már 43-ban kész tervek voltak arra vonatkozóan, hogy a különböző kisebbségi közösségeket hogyan kell áttelepíteni, hogy a kisebbségi problémákat az adott országok területén, illetve itt a kelet-közép-európai régióban csökkentsék. Akkor tehát, amikor, és ez a magyarországi történetírásban is azt lehet mondani, bizonyos értelemben mind a mai napig, de az oktatásban különösen tartja magát az úgynevezett Potsdam legenda, nevezetesen az az interpretáció, hogy a magyarországi németek kitelepítését és a kollektív bűnösség elvének az elfogadását a magyar kormányra tulajdonképpen a nagyhatalmak kényszerítették rá. Én azt mondom, és önöknek itt most azt fogom egy kicsit részletesebben inkább bemutatni, hogy az, ami a magyarországi németekkel a II. Világháború után történt, ott több aktor játszott szerepet, és a különböző aktorok tevékenysége összecsengett. De egyiknek a felelősségét sem csökkenti, amit a másik tett. A magyarországi németeknek a helyzetét a II. Világháború után részben meghatározták a nagyhatalmak. Igen, az ország szuverenitása, ugye a Szövetséges Ellenőrző Bizottság egészen 47-ig, a békekötésig az ország szuverenitását csorbította, de a magyarországi politikai erők, valamennyi párt, és az ideiglenes nemzeti kormány, majd a későbbiek is igenis akarták a magyarországi németeknek a kitelepítését. Az első, és itt a folyamatát szeretném röviden bemutatni, az első büntető akció, ami a németekkel szemben ugye végbe ment, azt ugyan a szovjet-orosz hadsereg hajtotta végre a Málenki robotra elhurcolást, mindjárt 44-45 fordulóján, ahogyan a front elérte az országhatárt, illetve a Békési és a Bács-Kiskun-Tolnai területeket, de az ideiglenes nemzeti kormány tudott róla, és Erdei Ferenc belügyminiszter ki is adott egy parancsot a közigazgatás részére, a magyar közigazgatás részére. A magyar közigazgatás tevékenyen részt vett ennek az akciónak a lebonyolításában, hiszen ő hívta össze ezeket az embereket, ő állította össze sok helyen ezeket a listákat, és én azt mondom, hogy ebben is nagy a felelősség. Egyrészt természetesen látni kell azt is, hogy a ugye a régi már igazából nem működött, nagyon sok helyen a régi közigazgatási funkcionáriusok elmenekültek, és az új még gyakorlatilag nem állt föl. Bizonyos értelemben volt egy ex-lex állapot ezeken a területeken, de mégis helyi emberek segítségével hajtották végre, és ha másban nem, abban nagy felelősségük van, hogy nem mondták meg, hogy nem egy-két napos front mögötti közmunkára hívják össze ezeket az embereket, hanem hogy hosszú időre elszállítják őket, mert azt lehetett tudni a Szovjetunióba. Azaz, ha másként vannak készülve, hogy több meleg holmi, több élelem, akkor gyakorlatilag az életbe maradásukat esetleg meg, vagy az életüket megóvhatták volna. Nagyon sok helyen történtek ilyen mentőakciók, de bizony a többségében nem. Magyarországról körülbelül, és ezt orosz-szovjet forrásokból tudjuk, 30 ezer, körülbelül fele-fele arányban nőket és férfiakat hurcoltak el Málenki robotra. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi ember jött vissza, nagyon nagy számban ott pusztultak a különböző bányákban és kényszer munkaterepeken, és nagyon sokan bizony 49-50-be térhettek csak haza, tehát hogy 4-5 évig is tartott ez a bizonyos 1-2 napos közmunkára való összehívás. A következő ilyen állomás, ami egy picit a kollektivitás elvét már magán hordozza, az a fegyverszüneti egyezményben a magyar kormány vállalta azt, hogy a Magyarország területén élő német állampolgárokat internálja. Német állampolgárnak számított az is, aki az SS-be belépett, tehát elvesztette akkor a magyar állampolgárságát az adott személy. Igen, nem, csak hogy nem tettek különbséget a tekintetbe, hogy valaki önként lépett be az SS-be 42-43-ba, vagy 44-be a kényszer SS sorozás során léptették be az SS-be, amikor a magyarországi német férfiaknak nem volt választási lehetősége. A magyar honvédség tömegesen adta ki a magyar honvédségbe besorozott férfiakat, német nemzetiségű férfiakat, hogy egyáltalán a német fél elvárásainak nem tudott egyébként megfelelni, tehát a trianoni Magyarország területéről mindig elégedetlen volt Hitler és a német fél a tekintetben, hogy hányan léptek be az SS-be, a délbácskai területeken a mozgósítása sokkal nagyobb volt és sokkal erőteljesebb. Tehát, hogy sokkal nagyobb létszámú ember tudtak. Szökések fordultak elő, ezeket az embereket elítélték, tehát, és ugyanúgy elvesztett, illetve internálni kellett őket 45 tavaszán, tehát semmilyen különbségtétel nem történt. Az én megítélésem szerint teljesen egyértelmű, hogy a 45. március 17-én kiadott földreform rendelet, és itt a rendeletnek azt a passzusát is kiírtam erre a szlájdra, tehát teljes egészében és nagyságra való tekintet nélkül el kell kobozni a hazaárulók, a nyilas, a nemzeti szocialista és egyéb vezetők, a Volksbund tagok, tovább a háborús és népellenes bűnösök földbirtokai. Tehát amíg a nyilas és nemzeti szocialista szervezetek esetében a vezetők földbirtokainak az elkobzásáról van szó, addig a németek esetében valamennyi Volksbund tag, a Volksbund a magyar állam részéről engedélyezett szervezet volt, és mint ahogyan mondtam, a 40-es évek, tehát 41-42 fordulójáig nem is lehetne elsősorban kulturális és emancipációs törekvésekkel bíró szervezet volt, tehát nem lehet egyértelműen náci pártnak vagy szervezetnek nevezni. Tehát, hogy egyéni felelősségre vonás nélkül a vagyon elkobzás az megtörtént. Bodor György úgy hajtotta végre a völgységi járásban 45 májusában, két nap alatt, tizenvalahány német község esetében a bukovinai székhelyek letelepítését, akik szerencsétlenek ugye Bácskába telepítették őket 41-be, és akkor a front elől menekültek a trianoni Magyarország területére, hogy szó szerint, tehát a Volksbund listák se álltak rendelkezésre, kihajtotta az embereket a házaiból, természetesen rendőri segédlettel, és aztán internálta őket, és betelepítette a székhelyeket azokba a házakba, és aztán a földosztást, tehát a földeket a következő napokban szintén kijelölték, vagy megkapták. El lehet képzelni egyrészt ezt az egyik óráról a másikra való ilyenfajta rablást, és egyáltalán mindenféle szabályozottság nélküli telepítési akciókat, és talán kevésbé ismert, hogy a bukovinai székhelyeken kívül a földreform kapcsán Magyarországon 180 és 190 ezer ember települhetett át az ország különböző részeiről, ezekbe a sváb falvakba. A különböző pártok készültek már a 45 őszi választásokra, különösen a baloldali pártok, tehát a földreform rendelet ugyanis kimondta, hogy olyanok is jelentkezhetnek földér, aki, tehát az adott területen ugye kevés volt a föld, nem juthattak a Tiszántúlon például földterülethez, és aki vállalta, hogy áttelepül az ország más vidékeire, az ott is kaphatott földet. Ezért tehát az északi középhegység felül a tiszántúli területekről, de az adott sváb községeknek az alföldön, a mellette lévő magyar községekből is nagyon sokan jelentkeztek így földér, és az ő földigényüket a sváb községek, tehát a sváboknak, a németeknek a kárára elégítették ki. Mondom, 180 ezer ember, azért, hogyha belegondolunk, nem kicsi, nagyságrendű csoportokról van szó, és ezek az emberek általában nem értettek a földműveléshez, tehát, hogy egy nagyon nagy gazdasági leromlás következett be a 40-es évek második feléig. Kiírtam ezt a pártközi értekezletet, ami 45. május 14-én volt, és az én megítélésem szerint nagyon fontos, hogy ennek a jegyzőkönyve fennmaradt így a kutatók számára. Itt ugyanis valamennyi párt megegyezett abban, hogy a németek, a magyarországi németeket ki akarja telepíteni. A kérdés inkább azon ment a vita, ugye, hogy hát hova is tehetnénk mi ezt meg? Mi, mint vesztes ország, nálunk nem számíthatunk a nagyhatalmaknak a segítségére, vagy támogatására, de tehát volt megegyezés, hogy ki akarják telepíteni úgy, hogy az ne tűnjön a kollektivitásnak, tehát ne a kollektivitás elve alapján, ezt nem mondjuk ki, de úgy kell mégis végrehajtani, hogy minél nagyobb körét érintse a magyarországi németeknek. Ezt követően erre a pártközi értekezletre egyébként is szeretném elmondani, felhívni a figyelmet. Sok, majd a későbbiekben is még szót ejtek róla, sok közigazgatási alkalmazott is tiltakozott egyáltalán az egész folyamat ellen, de Bibó István nevét külön is szeretném említeni, illetve a szerepét kiemelni, aki ekkor a belügyminisztérium törvényelőkészítő osztályán dolgozott, és Erdei Ferenccel szembe menve, a főnökével szembe menve készítette egy memorandumot erre a pártközi értekezletre, amelyben erkölcsi, politikai és gazdasági okokat sorol föl, hogy miért nagyon káros az, mármint a magyarországi németeknek a kitelepítése, és ennek egyáltalán a fölvetése. Hiszen ekkor már, 45 tavaszán a magyar kormány is, és a politikai pártok vezetői is pontosan láthatták, hogy ugyanaz az érvelés fogalmazódik meg Csehszlovákiában a magyarokkal szemben is. Ott ugyanazt mondták, 5. hadoszlop az állam szuverenitását, ugye veszélyeztette a magyar kisebbségi közösség is, ott állt a német mellé, a magyar is került, és ugyanúgy üldözték ugye a magyar kisebbségnek a tagjait is. Bibó István egyszerűen azt mondja, hogy a rablott holmival való élés az a magyar társadalomnak a vesztét fogja okozni, és hogy nem tud hatékonyan a magyar kormány föllépni a szomszéd országok területén élő magyarok védelmében. Erkölcsi alapja nem lesz rá, nem politikai vagy egyéb, és hát természetesen ebben igaza volt. Ezt követően a pártközi értekezlet után tehát, és itt megint a magyar félnek az aktivitására ugye hívnám fel a figyelmet, a magyar kormány maga fordult a Szovjetunióhoz, ugye a baloldali pártok nyomására, különösen tehát Rákosi és Erdei Ferencék ezen a bizonyos pártközi értekezeten, tehát azt sütötték ki, hogy a nyugati nagyhatalmaktól nem számíthatnak az ő törekvéseik támogatására, de hát a Szovjetunióhoz forduljanak. Magyar kormány tehát maga fordult 45 májusában a Szovjetunióhoz, hogy támogassa a magyar kormánynak azt a kérését, hogy Magyarországról a németeket kitelepíthesse. És csak hónapokkal később, 45. augusztus 2-án adták ki ugye a külügyminiszterek a pozdami, vagy jelent meg a pozdami határozatok szövege, amelynek valóban a 13. pontja, és ezt is itt félre szokták még mindig, mert ez úgy kényelmesebb sokszor nekünk ugye értelmezni. Tehát valóban a 13. pontja kimondja, hogy a nagyhatalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy Csehszlovákiából, Lengyelországból, Magyarországból, az ott élő németek, vagy tehát hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az országok a területükön élő németeket, vagy egy részüket Németországba áttelepítsék. Csak arról feledkezünk meg, hogy a nagyhatalmak, és itt jön be az ő farizeuságuk is, hogy a nagyhatalmak igazából a Csehszlovákiából és Lengyelországból 44 őszén elindult úgynevezett Wildevertreibung, vad előzéseket akarta egyszerűen kanalizálni. Ott azokon, tehát a szudéta német vidékeken és a keleti lengyel területeken ugyanis 10 000 számra hajtották el télvíz idején minden nélkül a német nemzetiségűeket, pogromokra került sor. A szovjet-orosz hadsereg igyekezett fékezni a helyi lakosságnak a brutalitását a németekkel szemben. Hónapok óta tartott ez a folyamat, és valamilyen módon tehát a nagyhatalmaknak reagálni kellett erre a folyamatra. 45 augusztusában, Pozdánban elsősorban tehát ezt a folyamatot akarta kanalizálni, természetesen kimondják, hogy ennek a kitelepítésnek emberséges módon kell megtörténnie, stb. Stb. Azt gondolom tehát, és már most az egyik kolléganőm éppen összehasonlította egy fiatal doktorandusz a különböző nyelvi változatokat, a francia szöveget, az angolt és az oroszt is, hogy lehet-e kötelezettségszegésként értelmezni, tehát a magyar félnek, és hát ugye arra jutott mindenféle, mondom, ilyen nyelvi elemzés kapcsán is, hogy semmiféleképpen nem lehet ezt a pozdami határozatokat úgy értelmezni, amely előírta volna az akkori magyar kormánynak a Magyarország területén élő németek, vagy egy részük kitelepítését. És hát persze mutatja a nagyhatalmaknak a farizeusságát az is, hogy itt aztán még volt egy-két ilyen lépcsőfok, de aztán 45. december 22-én karácsony előtt két nappal jelent meg ugye az a rendelet, ez a bizonyos 12.200/45-ös miniszterelnöki rendelet, amely kimondta, hogy kitelepülni köteles minden olyan magyar állampolgár, aki a 41. évi népszámlálásnál magát német nemzetiségűnek és vagy anyanyelvűnek vallotta. Tehát aki német anyanyelvet vallott, az is kitelepítésre került. És ahogyan ez megjelent a magyar közlönyben ez a rendelet, az Amerikai Egyesült Államok január 2-án tiltakozott, mert a preambulumban benne volt a pozdami határozatokra való hivatkozás, és hogy ezt a nagyhatalmak írták elő a magyar kormánynak, és a diplomáciai jegyzékben tiltakozott az Amerikai Egyesült Államok, hogy hát arról szó sincs, hogy ők ezt előírták volna. Annyi bizonyos, a különböző ebben csak talán az az érdekes, hogy ahogyan tehát megszervezték a kitelepítést, a magyar kormány, tehát különböző szerveket hoztak létre, ezek a különböző szervezeteknek a jogköre nem volt egymástól elkülönítve, állandó ilyen viták voltak, és hát ez nyilván nem könnyítette meg az érintetteknek a helyzetét. Röviden tehát a telepítésekről magáról, 46. január 19-én az eredeti terveknek megfelelően itt Budapest környékén indult el, tehát Budaörsről január 19-én gördültek ki az első szerelvények. Két nagy szakaszt különböztethetünk meg, az első 46. június 30-áig tartott, akkor az amerikai fél, mert a magyarországi németeknek a túlnyomó többsége Baden-Württembergbe került, és az amerikai megszállás alatt volt, és egyszerűen elég abba belegondolni, hogy egyrészt a romokban heverő gazdasági, politikai és társadalmi mindenféle értelemben szétesett Németországban a háború utolsó szakaszában és a háború után 11 millió menekült, kitelepített, előzött jelenik meg. Ezeket az embereket el kellett helyezni, el kellett enni, kellett nekik adni valamilyen módon. Tehát, sőt, vannak 13 millióra vonatkozó becslések is, tehát 11 és 13 millió közöttre van a szakirodalomban, tehát azoknak a száma, akik Németország területén a háborút követően menekültként érkeztek. Tehát az amerikai katonai hatóságok fékezni igyekeztek ezt a folyamatot, és 46. június 30-án egyrészt azért, mert nem elegendő élelemmel a magyarországi németek 100 kiló csomagot vihettek magukkal összesen, nem vihettek magukkal készpénzt. Ebbe a bizonyos 100 kilóba gyakorlatilag ugye a legfontosabb ágynemű valamennyi élelmiszer fért bele, és egyébként mindent itt kellett hagyni ebben az országban. Sok helyen előfordult az is, hogy még az állomáson elszedték az értékeiket ezeknek az embereknek. Ugyanis úgy hajtották végre a kitelepítést, úgynevezett ilyen mozgó kitelepítési osztagokat hoztak létre. Volt az első ilyen összeíró csoport, aki az adott településen, tehát településről településre mentek, összeállították ugye a névjegyzéket, azt a helyi közigazgatásnak a segítségével, illetve a Központi Statisztikai Hivatalból bizony kiadták ezeket a 41-es összeíró íveket, és községenként azok alapján összeállították a kitelepítendőket. Ez volt az összeíró bizottság. Két nap múlva megjelent, kifüggesztették a névjegyzéket a községházára, aztán jött a mentesítő bizottság, ahova lehetett kvázi mentesítésbe adni, de előre megszabták a törvényben, hogy csak 10%-a mentesíthető, aki vegyes házasságban élt, és különböző. Tehát milyen jogi lehetőség az, ahol előre megmondják azt, hogy összesen hány ember lehet kvázi ugye bűntelen. Aztán jött a vagyonösszeíró csoport, aztán a vagonírozó, ezek mind idegen emberek voltak. Ilyen akciókat én azt gondolom, hogy csak úgy lehet végrehajtani, hogyha nem helyiek, akik ismerik azokat az embereket. A idegenek, akik végrehajtják, tovább mennek a következő községbe, a következőbe. Tehát egyszerűen azok, akik ismerték ezeket az embereket, azokkal ezt nem tudták volna végigcsináltatni. Én legalábbis ezt gondolom, és aztán majd a visszaszököttek révén mindjárt mondok is példákat. Minden településen másképp zajlott a kitelepítés, volt természetesen rendőrségi mozgócsoport is, sok függött azon, hogy a településnek a vezetői hogyan tudtak ezeknek a csoportoknak a vezetőivel kijönni, vagy mennyire emberségesen bántak, illetve előre adtak-e információkat a kitelepítendő németeknek. Szóval 46 júniusában az amerikaiak egyszerűen nem fogadnak több szerelvényt Magyarországról, igen ám, de 47-ben elindul áprilisban ugye a szlovák-magyar lakosságcsere, hosszú húzavona után a két állam 46-ban megköti a nagyon nem egyenlő feltételekkel a szlovák-magyar lakosságcserére vonatkozó egyezményt. Egy zárójel talán a csehek követelték, hogy Potsdamban magyarokat is vegyék be, mint kollektíven kitelepítendőket, ehhez a nagyhatalmak nem járultak hozzá. Én azt mondom, hogy megint eléggé farizeus módon rákényszerítették a két államot, hogy egyezzen meg, de pontosan tudták, hogy a két állam az nem egyenlő feltételekkel tárgyal egymással ennek a, tehát a szlovák-magyar lakosságcserének a lebonyolítására. Szóval a második akcióra igazából azért került sor, mert a szlovákiai magyaroknak kellett a hely, és hogy újabb házakat kellett felszabadítani, és a magyarországi németek helyén tudták csak elhelyezni, vagy egy részén, mert igaz, hogy Magyarországról magyarországi szlovákok is települtek ki, de ők lényegesen szegényebbek voltak, kisebb házakkal, földdel rendelkeztek. Igaz, hogy itt 47. augusztusától is már gyakorlatilag a szegényebb németek kerültek, tehát az első időszakban általában a gazdagabbakat telepítették ki, és bizonyos értelemben semmi összefüggés nem volt a Volksbundtagsággal vagy a politikai szerepvállalással, sőt, nagyon sok dokumentumot ugye találunk arra vonatkozóan is, hogy hát akinek nagyon volt a vagyona, vagy az összeköttetése, és nagyon sok, mint ahogyan nagyon sok kisnyilas átállt a kommunista pártba, úgy nagyon sok Volksbundtag, vagy aki a Volksbundban exponálta magát, szintén esetleg átállt a kommunista pártba, és az maradhatott, míg az, aki a Volksbundnak se volt tagja, az bizony esetleg kitelepítették. Itt a telepítésnek a mérlegét, tehát, hogy Németország mely tartományába körülbelül mennyi ember került, illetve azt el kell mondani, hogy itt ebben a második szakaszban ugye a szovjet megszállási övezetbe került mintegy 50 ezer ember, tehát akkor már a Szovjetunió segítsége kellett ahhoz, hogy még a kitelepítések folytatódhassanak. A jogegyenlősége már, mint a körülbelül fele 220 ezer ember telepítettek ki, és mintegy 220-230 ezer ember maradt az ország területén, tehát német nemzetiségű. 49-ben csak, tehát 48 júniusában lezárultak a telepítések, és 49 őszén kezdődött meg a jogegyenlőségük biztosítása. Ezek nagyon apró lépések voltak, tehát még 120 ezer ember elő volt készítve kitelepítésre. Összeköltöztették őket. Volt, amikor egy házba 3-4 német családot is összeköltöztettek, de a kitelepítésükre már nem került sor, mert az oroszok se fogadtak többet be a szovjet megszállási övezetbe. Tehát még 120 ezer embert a magyar kormány ki akart volna volna telepíteni, de ez nem járt sikerrel. Ezért valamilyen módon ezeknek az embereknek az egzisztenciális minimálisan az egzisztenciájukat biztosítani kellett, elsősorban a lakhely elhagyási tilalmat oldották föl, és lehetővé tették, hogy szabadon vállaljanak munkát, mert addig nem léphettek ki arról a településről, és aztán 50-ben jött egy rendelet, amely kimondta ugyan, hogy aki Magyarországon maradt, az német, az a magyar állampolgárokkal egyenlő jogokat élvez, de ez nem volt igaz, mert egészen 1953-ig választójoggal nem bírtak a magyarországi németek, tehát nem voltak sem választhatók, sem választók. Csak 53-ban kapták vissza a választójogukat. Szeretnénk még egy érdekes jelenségről beszélni, az úgynevezett visszaszököttekről. 90-es évek második felében, amikor a kitelepítésekkel foglalkoztam, akkor így a dokumentumokban találkoztam ilyen félmondatokban, hogy akiket kitelepítettek, azok közül visszaszöktek Magyarországra. És hát akkor már így elkezdett foglalkoztatni a dolog, és aztán a 2000-es évek elején még tudtam interjúkat is készíteni ezekkel az emberekkel, és módszeresen egy kicsit a sajtóban, illetve a levéltári dokumentumokban utána néztem ennek a jelenségnek. Azt gondolom, hogy ez is mutatja, tehát körülbelül egy 15-20 ezer Magyarországról kitelepített német visszaszökött Magyarországra. Ez teljesen egyedülálló jelenség ebben a régióban, elő nem fordulhatott volna ugye a Szudéta vidéken vagy a lengyel területeken. Egyrészt az én számomra azt mutatja, hogy a magyarországi németek integráltan éltek a magyar társadalomba, tehát nem voltak olyan konfliktusok, ha felülről a politika ezt a konfliktust ugye nem szítja, akkor a magyar társadalom, vagy a többségi társadalom tagjaival nem voltak olyan fajta konfliktusok, mint ezekben az országokban. Másrészt természetesen érdekelt, hogy akit mindentől megfosztottak, mindenét elvesztette, mi az, ami motiválja, hogy visszatérjen abba az országba, ahonnan hát kidobták, elűzték. Természetesen nagyon sokféle okot mondtak ezek az emberek. Valakinek még a férje volt hadifogságban, és azt remélte, hogy ide jön vissza, és hogy itt tud vele találkozni, személyes okok, hogy betegség, hogy a szülei itthon maradhattak. Nekem az is fantasztikus volt, ahogyan elmesélték, hogy ugye hát Ausztria is akkor még három megszállási övezet volt, tehát és Németország is különböző határokon kellett átjönni. Linznél az oroszok elfogták őket, de senkinek se volt érdeke, hogy visszatartsák őket, és végül is tovább engedték. Volt olyan interjú alanyom, akit háromszor fogtak el, mert 46-ban rájött a magyar állami is, hogy szöknek vissza a svábok, és hogy ő neki 46 végén, és hogy hát ezt természetesen nem szerették volna, úgyhogy raziákat tartottak ezeken a településeken, és nagyon sok esetben a helyi közigazgatási alkalmazottak figyelmeztették ezeket az embereket, hogy na most jön a razia este vagy éjszaka, és akkor utána megint 2-3 hétig csönd volt. Szóval számomra az volt a legérdekesebb, hogy azt mondták, hogy ez a kulturális távolságnak a mértéke, hogy úgy érezték, hogy ott Németországban nem úgy nem tudnak megszokni. Egyrészt nagyon érdekes volt, hogy azt mondták, hogy ott úgy néztek rájuk, mintha ők megöltek volna valakit. Tehát, hogy nem hitték el, így fogalmaznak az én interjú alanyaim, hogy mi nem csináltunk semmit. Hát csak bűnösök vagytok, ha kidobtak onnan benneteket. Másrészt valaki azt mondta, hogy ő alá, ha nem próbál meg visszaszökni, ha nem jön vissza, akkor ő elfogadja azt, amivel a magyar állam őt, tehát, hogy ő bűnös. Azt a bélyeget, hogy ő bűnös. És ő ezt egyszerűen nem akarta magára nézve elfogadni. Azért a különböző szövegelemzésekből, tehát én azt látom, a magyarországi németeknek nem volt tudomása a német társadalomról, nem egy élő kapcsolat volt, egy paraszti társadalomról volt szó a magyarországi németek esetében, tehát még tájszólásban beszéltek a nők, viseletben, trachtban jártak, magyarországi cigányoknak nevezték őket, az egyik interjú alanyom ugye azt mondja, hogy otthon büdös svábok, itt magyar cigányok vagyunk, most mik vagyunk, de hát ő ettől még pontosan tudta, hogy ő kicsoda, csak ennek a képtelen helyzetnek ugye a hatására, vagy a jellegére szerettem volna ezzel rávilágítani, és nagyon sokan éveket itt társadalom alatti létben tudtak bujdosni, valakit háromszor kitoloncoltak, újra visszaszökött, és aztán valahogy, ha így 49-ig kihúzta, akkor így tudott itt maradni. Röviden szeretnénk még akkor szólni a Magyarország Evangélikus Egyháznak a tevékenységéről, hogyha van egy kis türelmük, hogy hogyan védte a német és a szlovák híveket, illetve hogy mit végzett a szolgálatukban. Különösen súlyosan érintették a kényszertelepítések az 587 000 lélekszámú evangélikus egyházat. A vállaltan háromnyelvű magyar, német és szlovák evangélikus egyház jelentős számú nem magyar anyanyelvű híve elvesztése révén az egyházi struktúra szempontjából is nehéz helyzetbe került. Az előadásomban most még röviden, tehát az egyháznak a kényszertelepítésekkel kapcsolatos elvi állásfoglalásait, a német és szlovák hívei érdekében kifejtett tevékenységét és a telepítéseknek az egyházi struktúrára gyakorolt hatásáról szeretnék szólni. Az evangélikus egyház különböző fórumain, a püspökkari konferencia, esperesi gyűlések már 45 tavaszától intenzíven foglalkozott a németek kitelepítésével, a szlovákiai magyarság helyzetével, majd a magyarországi szlovákság áttelepítésével is. Ezzel kapcsolatban számos memorandumot, írásos beadványt juttatott el a miniszterelnökhöz és a kormány más tagjaihoz. A kezdetben inkább elvi, általánosan megközelítésű beadványok egyre inkább a jogi szabályozottság hiányosságait taglaló, a konkrét rendelkezések végrehajtását bíráló, a hazai németek kitelepítése és a szlovákiai magyarokkal szembeni eljárás hasonlóságaira rámutató, gyakorlati lépéseket sürgető követelésekké váltak. Az érvelés kiinduló pontja általában az, hogy az egyház, idézem, a kényszerű népcserét az Isten és emberi törvényekkel homlok egyenest ellenkezőnek tartja, ezért lelkiismereti kötelessége ennek minden megnyilvánulásával szemben föllépni. A következőképpen fogalmazott a püspöki konferencia. A magyarországi németség ama részével, amelynek kitelepítése jelenleg akadályokba ütközik, ugyanolyan módon jár el, mint a magyar kormány, mint ahogy az általunk kárhoztatott összeomlás előtti kormányzat a zsidósággal eljárt, amikor őket összeköltöztetésre és gettóba kényszerítette. Nemzetünk súlyos következményeit érzi a kormány akkori eljárásának, s bár most a Szlovákiából ide áttelepítendő magyarság érdekében kíván intézkedni, félünk, hogy ennek az elintézésnek a módja előbb-utóbb ugyanolyan megítélésben részesül, mint amilyen megítélésben részesül ma a magyar nemzet a zsidóságnak gettóba kényszerítése miatt. Nem fogadták el természetesen az egyház vezetői, elfogadhatatlannak tartották a németekkel szemben is, ugyanúgy, ahogy ugye a szlovákiai magyarsággal szemben is, hogy a magyar kormányzat bűnné tette a származási adottságot jelentő német anyanyelvet. És ezzel nem egyéni bűnt, hanem személytől független adottságot büntet. Példaként a mezőberényi német közösséget említik, amelynek tagjai megőrizve német anyanyelvüket 42-ben az erősödő német befolyás időszakában püspökükhöz írott felterjesztésben ünnepélyesen erősítették meg nemzethűségüket, most pedig a kitelepítés ítélkezése elé kerültek. Ordas Lajos püspöki jelentésében a következőket írta. A Wolfsburgnak a településen 267 tagja volt, a Vörös Hadsereg büntetésként 510 fiatal férfit és nőt deportált, a kitelepítés alkalmával pedig 496 gyülekezeti tagot tettek az országhatáron túlra. A fájdalmas az, hogy sokan kerültek elhurcoltatásra és kitelepítésre, akik éppen akkor szervezték meg a magyar hazához való hűséges ragaszkodásnak a mozgalmát, amikor ez számukra csak hátrányt jelenthetett, és amikor másutt igen sokan meghunyászkodtak az idők vihara előtt. Ehhez hasonló tüneteket kell feljegyezni Gyoma Ikád és Harta esetében is, írta Ordas püspök. Ordas egyhelyütt a németek kitelepítését egyenesen fasiszta módszerekre emlékeztető népcserének, a magyar nemzet öngyilkos lépésének minősítette, hiszen ezt akkor hajtja végre, amikor számban és erőben maga is megfogyatkozott. Ezért arra kérte a magyar kormányt, hogy óvja meg az országot ettől a nemzeti szerencsétlenségtől. A földreform végrehajtásával párhuzamosan megkezdődő internálásokról, összeköltöztetésekről, a németek megfélemlítéséről a lelkészek 45 tavaszától szinte naponta tájékoztatták egyházi feljavalójukat, közbenjárás, segítséget, tanácsot kérve. Tihanyi János szepetneki lelkész arról számolt be, hogy az internálás szenvedései, nélkülözései hatására három hívő vesztette életét. Nem annyira a nemzet jogos számonkérése érvényesült, mint inkább egyesek korrupt ösztönei nyertek érvényesülési alkalmat, írta. Puszta vámon télvíz idején 16 családot lakoltattak ki, elhelyezésükről azonban nem gondoskodtak, ezért egyházi épületekben helyezték el őket. Folyamatos pressziónak voltak kitéve a német közösségek a nyelvhasználat terén is, ezért Kuti Dezső, a Dunáninneni Egyházkerület püspöke a tanástalanság és félelem láttán 45. június 2-án a következőkre utasította egyházközségeit, idézem. Egyházunkban a nyelv eszköz, mégpedig Isten tiszteleteink keretében Isten igéje, iskoláinkban pedig az ismeret közlésének eszköze. Ezért az egyház elvi álláspontja mindenkor az volt, hogy minden nép a maga nyelvét használhassa, és arról, mint őt legközvetlenebből érintő kérdésről maga dönthessen. Erőteljesen fellépett az evangélikus egyház legnagyobb városi közössége a soproni németek kitelepítése ellen is. E közösség 1921-ben ismert népszavazáson erősítette meg Magyarországhoz való tartozását, mindez azonban kevésnek bizonyult. A német anyanyelvűek nagy részét innen is kitelepítették. Fölkerült a kitelepítendők listájára Hanszmann Károly soproni és ifjú Fröle Károly sopronbánfalvai lelkész is, akik nem voltak a Volksbund tagjai, és ismeretes volt magyar állásfoglalásuk is. A kitelepítést végül az egyház és az érintettek közbenjárására elkerülték. Sopronban a lelkészek nem kaptak engedélyt arra, hogy híveiket a pályaudvaron elbúcsúztathassák, és az evangélikus harangot tiszteletükre megszólaltathassák. Círman Lajos és Hanszmann Károly ennek ellenére fölkeresték a vagonokat, és arra hivatkoztak, hogy gonosztevőknek is jár a pap, amit a rendőr azzal hárított el, ez nem vesztőhely. Az evangélikus egyház a kényszerűséget, a politikai pressziót a magyarországi szlovákok kitelepülésével kapcsolatban is elutasította, és az önkéntesség elvének érvényesülése mellett foglalt állást. Nehezményezte, hogy a kormány a csehszlovák propagandának széles körű lehetőséget biztosított, amely áldatlanul egyházi területre is átcsapott. A szlovák és a magyar evangélikus egyház között 46 tavaszán vált feszülté a viszony, amikor a csehszlovák áttelepítési bizottságban tevékenykedő lelkészek Ordas Lajos püspökhöz azzal a kéréssel fordultak, hogy evangélikus istentiszteleteken is szólhassanak a néphez. Ordas kérésük teljesítését megtagadta, mert, mint fogalmazott, templomainkat pedig istentiszteletek céljaira építettük. Következőképpen indokolta az elutasítást. A kérelem elutasításában fogalmazott nem elfogult szenvedély vezetett, hanem a legtisztább meggyőződés arról, hogy templomaink nem politikai akciók céljaira épültek. Kötelességemmé tette az elutasítást az a bizonyos értesülésem is, hogy híveink általában nem akarnak kitelepülni, és így nem lehet őket egyházi propaganda hatásainak kitenni. Vezérelt végül az is, hogy már a propaganda megkezdése előtt, mint aztán később is, szlovák nyelvű egyházi és politikai lapok gondoskodtak arról, hogy egyházunkat rágalmakkal illessék. 46. május 8-i püspökkari konferencián elítélték, hogy Békés megyei népgyűléseken maga Ossuszki püspök is megjelent, s papi öltözetben bibliai textus felolvasásával tartott áttelepítési beszédeket. És akkor talán egyetlen egy idézetet, tehát az mindannyiuk előtt ismert, hogy az egyház, az evangélikus egyház a háború, a kitelepítések és a lakosságcsere következtében mintegy 87 ezer hívét veszítette el, ami az egyház szervezet szempontjából is komoly gondot okozott. A magyarországi németek közül az egyházi adatok szerint, az evangélikus egyházi levéltár adatai szerint 29 ezer evangélikus telepítettek ki, 8 ezer szlovák nemzetiségű evangélikus hagyta el az országot, és 50 ezer evangélikus személy a háború alatt tűnt el, vagy polgári személyként Oroszországba szállították. 48 nyaráig, a kitelepítések lezárulásáig teljes és megbízható adatok nem álltak rendelkezésükre, mármint az emberveszteség tekintetében, és természetesen annyi az eseményekkel párhuzamosan is látszott, hogy súlyos veszteség érte Sopron, Vas, Tolna, Baranya, Somogy, Moson megyéket, csak úgy, mint a békési vagy Pest megyei szlovák gyülekezeteket. Több dunántúli gyülekezet, így Ágfalva és Harka gyakorlatilag megsemmisült, vagy elerőtlenedett. Sopron elvesztette a gyülekezet kétharmad részét. Több helyről Harka, Levél, Balv kitelepítették a lelkészt és a tanítót is. Purgyi Lajos egyházkerületi felügyelő Mosoni útjáról 47. május 14-én a következőket írta, idézem, levélen sem lelkész, sem felügyelő nincsen helyben, előbbi beteg és Esztergomban van kórházban, utóbbi ismeretlen helyen tartózkodik. Szomorú képet nyújt ez a közelmúltban még virágzó egyházközség, mert az elnéptelenedés tragédiáján kívül még a vezetőségtől is elválasztatott, de az oda telepítettek magatartása miatt is egyensúlyozottságát és új irányát a gyülekezet még közel sem találta meg. Véleményem szerint sajnos itt a gyülekezet volt lelkésze, a már kitelepített Söld Mátyás nagymértékben befolyásolt a gyülekezet tagjait, mely helytelen befolyás következménye volt a bekövetkezett sok irányú tragédia. Üres templom, üres paplak, üres iskolák várják a megoldást és Isten kegyelmét. Levélre, sürgősen agilis lelkészre és felügyelőre van szükség. Ugyanígy alapjaiban rendítette meg Tolna, Baranya és a Somogyi Egyházmegye gyülekezeteit is. A vallás és közoktatási miniszter képviselője és az egyház kiküldöttje 47. júliusában közösen keresték fel az érintett településeket, hogy az államsegély kérdését valamilyen módon tisztázzák. A telepítések tehát az egyházközségek életében, a hitéletben, az egyházszervezetben is jelentős károkat okoztak. Megbomlott a helyi társadalom korábban kialakult kohéziója, amelyet különböző elemek, a nemzetiségi megoszlás, foglalkozási struktúra, képzettség, munkakultúra, vallási hovatartozás folytonos és kölcsönös egymásra hatása eredményezett. A telepítések hatásának közömbösítésére az egyházvezetőinek sem módja, sem eszköze nem volt. Annál is inkább, mert 48-tól figyelmüket és erejüket az egyházi autonómiát más területeken is kikezdő támadások, iskolán kívüli hitoktatás, egyházi iskolák megszüntetése, azaz ezek kivédése kötötte le. Kapi Béla emlékirataiban maga is leszögezte, hogy a kényszertelepítésekkel szembeni föllépésük eredménytelen volt, ennek felelőssége azonban nem az egyházat terheli, hiszen vállalták a kemény tiltakozás kockázatát. Mert, mint írta, idézem, teljes erővel érvényesíteni kellett az egyház erejét és befolyását, és az egyház felsőbbségének igazolnia kellett az ország és az egész egyház színe előtt, hogy gyáván nem kushatt a sarokban, némán engedve megtörténni, amit politikai erőszak a nemzetre oktrojált, hanem a lehetőség határa között erejéhez mérten teljesítette a maga kötelességét. Köszönöm a figyelmüket, és elnézést kérek, hogy egy kicsit azt hiszem hosszabb voltam, nem is kicsit.